második részéből, az első verstől kezdődően. Az apostolok cselekedeteiről írott könyv második részéből az első 12 verset olvasom. És mikor a pünkösd napja eljött, mindnyájan egy akarattal együtt voltak. És lőn nagy hirtelenséggel az égből, mint egy sebesen zúgó szélnek zendülése, és betöltötte az egész házat, ahol ültek. És megjelentek előttük 2 és 10 nyelvek, és ült mindenikre azok közül. És megteltek mindnyájan Szentlélekkel, és kezdtek szólni más nyelveken, amint a lélek adta nekik szólniuk. Lakoztak pedig Jeruzsálemben zsidók, istenfélő férfiak, minden nép közül, melyek az ég alatt vannak. Miután pedig ez az ugás lett, egybegyűlt a sokasság, és megzavarodott, mivel hogy mindegyik a maga nyelvén hallotta őket szólni. Álmélkodtak pedig mindnyájan, és csodálkoztak, mondván egymásnak, nem, de nem galileusoké ezek mindnyájan, akik szólnak? Mi módon halljuk hát őket, kiki közülünk a saját nyelvén, amelyben születtünk? Pártusok és médek és elámiták, és akik lakozunk Mezopotámiában, Judeában, Kappadóciában, Pontuszban és Ázsiában, Frigiában és Pamfiliában, Egyiptomban és Libiának tartományaiban, mely Ciréne mellett van, és a római jövevények, mint zsidók, mint prozelitusok, krétaiak és arabok, halljuk, amint szólják a mi nyelvünkön az Istennek nagyságos dolgait. Álmélkodtak pedig mindnyájan és zavarban voltak, egymásnak ezt mondván, vajon mi akar ez lenni? Álmélkodtak pedig mindnyájan is zavarban voltak, egymásnak ezt mondván, vajon mi akar ez lenni? A kegyelem Istene tegye áldottá az ő igéjét, hogy Krisztus beszéde lakozzék gazdagon mindnyájunk szívében, hogy mi sok lelki gyümölcsöt tudjunk teremni az ő dicsőségére. Gyertek, imádkozzunk, valljuk meg bűneinket együtt hangos szóval, a következőképpen. Úristen, örökké való és mindenható atyánk! Íme egybegyűltünk itt és a szentek egyességében, az angyalok és üdvözült lelkek társaságában, trónuszod elé visszük áldozatunkat. Megvalljuk és megismerjük szent felséged előtt, hogy mi szegény bűnösök vagyunk, bűnben fogantatva hajlandók minden rosszra, és soha meg nem szűnünk áthágni szent rendeléseidet. Mikor ezt cselekedjük, igazságos ítéletedből romlást és kározatot vonunk magunkra. Mindazáltal, Urunk, bánjuk, hogy téged megbotránkoztattunk, és károztatjuk magunkat és bűneinket, igaz bűnbánattal kérve, hogy a te kegyelmed jöjjön segítségül minékünk. Alázattal kérünk, szerető, irgalmas atyánk, hogy könyörülj rajtunk. Töröld el bűneinket, növeld és sokasítsd meg rajtunk napról napra szent lelked ajándékait, hogy igaz bűnbánatunk teremje a megtérés gyümölcseit, amelyek kedvesek te előtted. Vallást teszünk azért a te színed előtt, hogy egyszülött fiadba, a mi Urunk Jézus Krisztusba vetjük egyedül hitünket és reménységünket, bizonyosak révén afelől, hogy hitáltal részeseivé lehetünk a te benne kijelentett kegyelmednek, melyet adj meg nekünk itt és az örökké valóságban, az ő nevéért. Amen. Bűneink megvallása és hitünkről szóló bizonyságtételünk után halljuk meg Isten kegyelmes válaszát az ő igéjéből, ahol így szól hozzánk. Úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogyha valaki hisz ő benne, el ne veszten, hanem örök élete legyen. Amen. Dicsérjük Istent, kedves testvérek, énekelve a 251-es ének mindhárom versét. A 251-es énekünk mind három versét énekeljük. Az első így kezdődik: Jövel, Szentlélek, Úristen. Imádkozzunk! Teremtő Istenünk, szerető, édesatyánk! Háladással köszönjük neked az ünnep újabb lehetőségét. Köszönjük, hogy a hétköznapok egyhangúsága után ismét megpihenhetünk, elcsendesedhetünk, és újra fölfelé nézhetünk. Köszönjük, hogy a mi szívünket is kész vagy ismét megragadni, a te lelked által átjárni, amint tetted az első pünkösd alkalmával a tanítványok életében. Köszönjük, hogy fölfelé akarod irányítani a mi figyelmünket. Látod, mennyire hajlamosak vagyunk csupán a látható, tapintható dolgokat észlelni. Olyan nehezen tudunk elrugaszkodni a láthatóktól, és odafigyelni a láthatatlanokra. Olyan nehéz nekünk kilépni lélekben, gondolatban ebből a látható dimenzióból. És olyan nehéz nekünk otthonosan mozogni a lélek világában. Ezért köszönjük, hogy újra megajándékozol most a lélek ünnepével. Könyörülj azonban, Urunk, hogy ne csak ünnepeljük a te lelkedet, ami valamikor kiáradt a tanítványokra, aki élő személyként megragadta őket egykor, hanem át is éljük, sőt, megéljük újra az ő személyes jelenlétét, mint egykor a pünkösdi tanítványok, hogy az a mennyei szél minket is átjárjon. Az az isteni tűz a mi szívünkben is újra fellobbanjon. Hát látod, nagyon hamar ránk felepszik a közöny, az egyhangusság, az érdektelenség, olyan belső rezignáció vesz erőt rajtunk, amikor már nincs kedvünk semmihez. Köszönjük neked, hogy te nem hagysz minket nyugton, a te szent lelked mennyei zúgásával akarsz ismét fölrázni minket lelki lagymatagságunkból, álmosságunkból, tétlenkedésünkből, és ki akarsz mozdítani minket bezárkózott életvitelünkből azért, hogy újra fölismerjük a szolgálat lehetőségét, kimerjünk lépni a lélek harcmezejére, és tudjuk megharcolni a hitnek szép harcát, és így elnyerni az örök élet koronáját. Köszönjük, hogy ehhez adod a te szent lelkedet, a mennyei tüzet, a világosságot, a fényt, és hiszük, hogy mindezek újra betölthetik a mi sokszor sötétbe merülő lelkünket. Jézus érdeméért. Amen. Készüljünk testvérek Isten igének a hallgatására, elénekelve a 162-es éneket. A 162-es énekünk így kezdődik, szükölködünk nagy mértékben, segedelem nélkül. Kedves ünneplő gyülekezet, szeretett testvérek, hallgassuk meg Isten ünnepi üzenetét, az apostolok cselekedeteiről írott könyv első részének a 8. verséből. Felolvasom Isten igéjét, az apostolok cselekedeteiről írott könyv első részéből, a 8. versből. Hallgassuk meg, figyelmes és csendes lélek. Vesztek erőt, miután a Szentlélek eljön rejátok, és lesztek nekem tanúim, úgy Jeruzsálemben, mint az egész Júdeában és Samáriában, és a földnek mind végső határáig. Vesztek erőt, miután a Szentlélek eljön rejátok, és lesztek nekem tanúim, úgy Jeruzsálemben, mint az egész Júdeában és Samáriában, és a földnek mind végső határáig. Ez is a Tehát a testvéreim, Ady Endre, a nagy költőnk egyszer úgy panaszkodik egyik versében, kevés pünkösdöt, kevés szent lelket adtál nekünk, Uram. Vajon mire gondolt ez a zaklatott lelkű és élete eltékozlása közben is gyakran Istent kereső nagy költőnk, amikor ezt a panaszát elindította Isten felé. Kevés pünkösd, kevés szent lélek. De mint egy vádként fogalmazta meg, hogy kevés pünkösdöt, kevés szent lelket adtál nekünk, Uram. Vajon Isten a hibás-e azért, hogy kevés pünkösdben van részünk? Hogy ritkán éljük meg a Szentlélek gazdag áradását? Hogy nem igen hallunk mennyei szélzúgást? És nem igen lángol fel a szívünk a Szentlélek tüzétől? Vajon nem velünk van-e a baj? Mert ugye, amikor jó a gyufa, és mégsem gyúl meg az egymásra rakott fa. Vajon a gyufa hibás? Noha ég, és adná lángot? Holott kiderül, hogy a fa vizes. A fa nem megfelelő a tűzre. Vajon nem vagyunk-e mi is telítve sok olyan idegen dologgal, bűnnel, szennyel, önzéssel, kétszínűséggel, álvallásossággal és álkegyességgel, ami miatt nem tud tüzet fogni a szívünk? Ugye milyen bosszantó, amikor didereg valaki a lakásban is nem tudja meggyújtani a tüzet? Mikor összegyűl az ünneplő táborozó sereg, és nem tudják meggyújtani a tábortüzet. Vagy amikor éhesen készülnek grillezni, ugye ilyenkor májusban szinte mindenki kipróbálja, és nem akar meggyulladni a tűz. Hol a hiba? Hol a hiba, hogy nincs elég tűz a tradicionális több 100 éves, vagy már 2000 éves keresztény egyházban? Miért nincs elég tűz bennünk? Nyilván ezekre a kérdésekre közösen kell keresnünk a választ. Nem az a baj-e, hogy mi csak a Szent Lelket ünnepelni gyűltünk össze ma is? Holott a Szent Lelket, mint Isten harmadik élő személyét, nem csak ünnepelni kellene, hanem megélni. Átélni kellene. A didergő ember, aki szeretne tüzet gyújtani, nem elégszik meg annak a gondolatával, hogy valamikor valaki fölfedezte a tüzet. Nosza hát, ha ősembereink valamikor tüzet tudtak csiholni valamilyen formában, akkor most, késhely utódok, ünnepeljük meg azt a nagy aktust, ami akkor történt. Abból még nem lesz tűz nekünk. Nem elég hát összegyűlni, újabb-újabb pünköskor ünnepelni a Szent Lelket. Nekünk megélni kellene a hétköznapokban, hogy a hétköznapok is ünnepté váljanak. Hogy ne telepedjen ránk vészesen a közönynek, az egyhangúságnak a szürke pora. Ezért szerez újra és újra ünnepi lehetőséget nekünk Isten, hogy kicsit ismét leporolja a lelkünket. Azért, hogy újból átéljük a csodát, hogy nem csak van Isten Szent Lelke, ez az erő, amiről Jézus azt mondta a mennybe menetelekor a tanítványainak, hogy veszitek ezt az erőt, hanem hogy használhatjuk is ezt. Mit érne a mai modern világ emberének az, ha tudna az elektromosság felfedezésének a nagy ünnepi pillanatáról? De az ő lakásában nem lenne bekötve a villanyáron. Az ő lakásában nem lennének az életét megkönnyítő háztartási gépek. Az ő lakásában nem gyúlna ki a villanyfény, még mindig pislogó petróleumlámpánál vagy gyertyafénynél vakoskodna. Ha nem áradna meleg az otthonainkba a különböző energiaforrások hasznosítása révén. Mit érne didergő tél közepette tudnunk azt, hogy az altalajban rengeteg földgáz van, vagy az erdőben sok tűzifa van, de azt a földgázat nem vezetnénk be otthonunkba, azt a tűzifát nem hoznánk haza az erdőről, és nem gyújtanánk tüzet. Nem hoznánk meleget az otthonainkba. Nagy szükség van arra, hogy ne csak tudjunk az energiaforrásokról, hanem valami módon hasznosítsuk is azt. Ezt az isteni energiaforrást, amiről azt mondja Jézus a tanítványainak búcsúzás közben, mennybe menetel a napján, hogy vesztek erőt, amikor eljön a Szentlélek rejátok. És látjuk, hogy mi történt. Hallottuk az első igeolvasásból. Hogy a magukra zárkózott, félelemmel megterhelt, aggódó, nyugtalan szívű, sőt, még mindig mondhatni gyászoló tanítványok egyszer csak átélnek valami különös belső megmozdulást, és kilépnek zárkózott önmagukból. És elkezdik hirdetni erőteljesen, hatékonyan, mondhatni úgy is, hogy felkavaróan az Isten hatalmas tetteit. Mert történt velük valami. Mert átélték, mit jelent, amikor ez az erő megragadja őket, átjárja a félelmes szívüket, és kiűzi belőlük az aggodalmat, a szorongást, és a korábban használhatatlannak tűnő gyáva emberekből Krisztus bátor bizonyságtevői lesznek. Mert vettek erőt. Emlékszem, gondolom öcseim is talán emlékszik rá, de én jobban, amikor otthonunkban a 60-as évek elején legelőször kigyúlt a villanyfény. És akkor csodálkozva, ámulva mondtuk hangosan egymásnak, szülőknek, hogy mi anyu, a sarokban is lehet látni, olvasni. Addig ugye a petróleumlámpa köré kellett az asztalhoz gyűlni, hogy lássuk a kis tankönyvünket. De ha kigyúlt az erős fény, mert bekerült a villanyáram a lakásba, újongó szívvel mondtuk, hogy mindenütt ugyanúgy lehet látni. Testvérek, ami keresztény életünket is teljesen át akarja járni Istennek ez a mennyei energiája. Az a fény, ami kiüldi a homályt a legtitkosabb kis felső lélek rekeszből is. Hogy ne szoruljon oda be semmi, ami zavarná a mi életünknek a normális menetét. Tehát jaj, beszorul sok aggodalom, nyugtalanság, félelem, sokféle bűn, ami nem hagy minket emberi életet élni. Ami nem engedi, hogy igazi közösséget gyakoroljunk, és testvérnek lássuk a mellettünk levő embert. Hát ezért van szükség erre a fényre, erre a mennyei erőre, amiről Jézus ígéri a tanítványainak. Ha imádkozva, türelmesen, fölfelé figyelve, az én meghagyásom szerint vártok rejá, és kéritek, megkapjátok, veszitek ezt az erőt, vesztek erőt. Úgyhogy nem is kell nagy dolgot fizetnetek érte. Mert ajándékképpen kapjátok, csak vegyétek át ezt az ajándékot. Ugye milyen rosszul esne az ajándékozónak, meg akarná ajándékozni az ő barátját, kedvesét, gyermekét egy szülinapon, és az gorombán visszautasítaná, vagy közönösen elfordulna, és nem venni át az ajándékot. Minek a jele ez? Hogy nem fogadja a közeledést. Nem kell neki az ajándék által kifejeződő szeretet. És ő sem akar viszonozni semmit ebből a szeretetből. Ó, hányszor így érez, ami mennyei atyám, hogy adná az ő bocsánatát, hogy én is tudjak megbocsátani és bocsánatot kérni. Adná az ő szeretetének többszörözött mértékét, mert látja, hogy mennyire szeretethiányban szenvedek. Adná a hitnek a többszörözött erejét, mert látja, hogy tele vagyok kételyekkel. És én nem fogadom, nem veszem át ezt az ajándékot. Hát ezért olyan szegényes, ezért olyan erőtlen sokszor a mi kereszténységünk, a mi ima életünk is. A szolgálatra is ezért vagyunk olyan képtelenek sokszor. Ezért mozdulunk ki a nehezen, ezért indulunk el olyan óbégatva, olyan kínosan. Egy beteget meglátogatni, egy szegényt megsegíteni, mert valahogy lebénultak lelki karjaink. És ezeket akarja kioldani a bénultságból Isten szent lelkének hatalma, amikor azt mondja, hogy vesztek erőt, mikor a Szentlélek eljön rejátok. Sokszor belefásulunk a mi rezignált életünkbe, sokszor csak hiányosságainkat panaszoljuk föl, szükségeinket fogalmazzuk meg, ha netán szóba is állunk Istennel. Nem egyszer őt magát vádolva, mint ahogy Ady Endre tette, hogy kevés fünközlött, kevés szent lelket adtál nekünk, Uram. Pedig ez nem igaz. Mert lám a fünközi történet leírása az bizonyítja, hogy milyen gazdagon, bőségesen árasztotta Isten az ő szent lelkének erejét, úgyhogy egyetlen egy apostoli prédikációra, Péter bizonyságtételére 3000 férfi keresztelkedett meg, és alakult meg az első keresztény egyház Jeruzsálemben. Isten lelke ilyen bőséges kiáradást mutatott az első pünkösdi napon. Adja. Hiába az a sok rezignált vád Isten felé, mintha ő lenne a hibás azért, hogy mi nem élünk eléggé a pünkös erejével, a Szentléleknek a hatalmát nem birtokoljuk eléggé. Múlt században élt egy neves francia drámaíró, akinek van egy ilyen című drámája, hogy vád ismeretlen tettes ellen. Ez a dráma a maga cselekményét félig fikció, de félig reális történetek alapján állítja össze. A főszereplője ennek a különös című drámának a világügyész, aki a legfelsőbb hatalom képviselője. Ez a legfelsőbb hatalom láthatatlan, de mégis mindig jelen való hatalom, és már a dráma első felvonásából kiderül az, hogy ez a legfelsőbb, mindvégig jelen való, de láthatatlan hatalom nem más, mint maga Isten. És a drámaira elképzelése szerint ez a világügyész magát Istent képviseli. Fogadó órái vannak, nála lehet vádat emelni. Megjelenik az első kliens, az első vádoló, aki nem más, mint egy egyetemista, egy orvostal hallgató, aki elpanasztolja a főügyésznek, hogy beleszeretett egy leányba, kölcsönös volt az őszinte szerelem köztük, de aztán behívták katonának, messze elvitték, több évig katonáskodott, és miután visszatért, rádöbbentek arra mindketten, hogy a távolság, a sok évi hiányzás kiölte a szerelmet a szívükből. És mindketten úgy érezték, hogy emiatt teljesen értelmetlenni vált az életük. Vádat emelek, ismeretlen tettes ellen, mondja az orvostan hallgató, aki hiába hozott össze minket kölcsönös őszinte szerelemben, ha nem engedte meg, hogy ez a szerelem tartós legyen és kibontakozzék. Főügyész leírja a vádat, a panaszt, és azt mondja az orvostan hallgatónak, hogy üljön le, hallgassa meg a következő kliens. Belép egy gazdag kereskedő, az is elmondja a panaszát a főügyésznek, hiszen beleszeretett egy asszonyba, feleségül is vette, de évek hosszú során át sem sikerült fölmelegíteni és igazi szerelemre lobbantani az asszony szívét iránt. Egy oldalú maradt a szerelem a férfi részéről az asszony felé. És akkor megjelent egy fiatalabb ember, aki iránt szerelemre lobbant az asszony, és az meg elvitte magával a feleséget. És ott van összetört lélekkel ez a gazdag kereskedő, és azt mondja a főügyésznek, hogy vádat emelek ismeretlen tettes ellen, aki összehozott ugyan minket, de nem engedte kibontakozni, kölcsönössé válni a szerelmet, így hát teljesen értelmetlen az életem, el fogom dobni azt magamtól. Különben az orvostan hallgató is erre gondolt. Őt is leülteti a főügye, és azt mondja, várja meg a következő kliens. És jön a harmadik, egy beteges testű, neurotikus fiatal ember, aki azt mondja zavartan, hogy nekem semmi sem sikerült az életben, mikor valamit mégis bátorkodom nagy nehezen megtenni, egy órával később döbbenek rá, hogy másképp kellett volna. És úgy érzem, az egész életem értelmetlen, kilépek ebből a teljesen értelmetlen életből. Őt is leülteti a főügyész, és azt mondja, hogy várja meg a következő klienst. A három férfi egymásra néz, és már idegesen, főleg az első kettő, néz az órájára, hogy szeretne menni, de a főügyész nyugtatja őket, hogy még csak egy kliens van, őt még meg kell hallgassák. És akkor belép egy vézna, beesett arcú, terhes, fiatal asszony, és a főügyésznek elpanaszolja, hogy megesett, és mindezek ellenére szeretné megtartani a gyermekét, de hát lakása sincs, éhezik, nincs miből, amúgy sem fölnevelni a gyermeket, hiába ad neki életet. És erre összenéz a három férfi, és az első az orvosta hallgat azt mondja, nekem távas lakásom van, én befogadom ezt az asszonyt a gyermekével együtt. Az gazdag kereskedő pedig azt mondja, én pedig állni fogom a neveltetése költségeit. A harmadik, a neurotikus fiatalember, aki úgy érezte eddig, hogy semmi sem sikerült neki az életben, azt mondja, én pedig örökbe fogadom a gyermeket, hogy neve is legyen. Lám, a tehetetlen, rezignált állapotból, ahol már mindenki értelmetlennek, céltalannak érezte az életét valami ok miatt, egyszer csak hirtelen Mind a három ember hasznosnak kezd érezni magát, mert célt és értelmet nyert a léte azáltal, hogy odafordul egy náluknál még elesettebb felé, és cselekvő szeretettel kezd érette közvelépni. Ennek a drámának egy nagyon különös végkövetkeztetése az, hogy a vádoló az értelmet vesztett, céltalan, zárkózott életből lehet igenis cselekvő, értelmes élet, úgy a felőről jön a mennyei erő, és ismét kilép az ember önmagából, abba hagyja saját sebeinek a nyalogatását, és észreveszi, hogy a mélyebb, még fájóbb sebeket kell elkezdeni bekötözni, és így a saját sebei is gyógyulni fognak. Nos hát, mit is jelent venni ezt az erőt? Valami hasonlót, mint amikor a gyógyszert nem csak felírja a betegnek az orvos, és akár a páciens ki is váltja azt a patikából, hanem be is veszi a beteg azt a gyógyszert. Akkor kezd igazán hatni. Ráadásul még az sem mindegy, hogy hogyan veszük be a már kiváltott gyógyszert. Az előírás szerint kell azt bevenni. És akkor fog hatni. Isten szent lelke valami titokzatos mennyei gyógyszer, amire nekünk földi, lelki betegeknek, elesetteknek, bűnnel terhelteknek, békétlen szívőeknek, aggódóknak nagy szükségünk van. Be kell venni. A mennyei drága orvos előírása szerint. És fog hatni. Fog gyógyulni a szív. Az emberi kapcsolataink. A családi életünk. Helyre fog állni a társadalom, az a nagyon beteg társadalom, amelyikben úgy hiányzik Isten élő jelenléte. Vagy lehetne a nagyértékű csekkhez is hasonlítani, amit hiába szorongat az ember a kezében, ha nem váltja be azt a csekket, ha nem kerül a kezébe a pénz, annak az ellenértéke azért, hogy abból kenyeret, ruhát, stb. Vegyen, amire szüksége van a mindennapokhoz. Isten szent lelkének ilyen hatása van az életünkben. Egy mennyei csekket ad Isten a kezünkbe, be kell azt váltani a hétköznapok sűrűjébe. Hogyan? Kérdezhetünk. Hogyan? Hogyan válik ez az erő a mindennapokban hasznosíthatóvá? Hogyan fog ez kamatozni? Hogyan fogja ez gazdagítani, ami sokszor gyarló életünket? Gyökös Endre bátyánk írja le az egyik könyvében, hogy egy lelki gondozói beszélgetés nyomán egy asszony panaszkodott, hogy a szíve kihűlt már a férje iránt, mert az gyakran indulatos, goromba, keserű, smorgolózó természet. Pedig minden nap imádkozom azért, mondja az asszony, nagy kegyesen, ugye, hogy szeressem a férjemet. De mit tegyek, ha Isten nem hallgatja meg az imádságomat? Ugye ekkor sem az asszony a hibás, hogy nem szereti a férjét, hanem Isten a hibás, mert nem hallgatja meg az ő kérését, hogy adjon már szeretetet a szívébe a férjébe. Mennyire csalafinta tud lenni az álkegyes ember. Nem csak a nő, a férfi is. Nehogy félreértsük a dolgokat. És mit tanácsol neki a lelki gondozó ennek az asszonynak? Érdekes kérdést tesz fel, egy nagyon gyakorlati kérdést. Mikor tisztogatta, kefélte ki utoljára a férjének az öltönyeit? Hát, már nagyon rég, mondja az asszony. Most adok egy tanácsot, menjen haza, vegy elő a férje öltönyét a szekrényből, és kezdje el tisztogatni, kefélni, és közben imádkozzon azért, hogy valóban fölébredjen a szeretet a szívében a férje iránt. Hazamegy az asszony, előveszi a férje egyik öltönyét, elkezdi tisztogatni, kefélni, a zsebeit is kifordítja, hogy kitakarítsa, és akkor az egyik zsebében felfedez két opera jegyet. Elsőre Dühös indulat önti el az asszonyt. Lám, amíg én azon fáradozom és imádkozom, hogy adjon Isten szeretetet a férjem iránt, addig ő két opera jelet vett, ki tudja, kit akarsz elvinni, helyeztem az operába. Ki tudja, van egy idegen nő az életében. És akkor közelebbről megnézi a két opera jegyet, rajta a dátumot, és akkor döbben meg a felismeréstől, hogy az pont az ő házassági évfordulójuk napja. Akkor visszagondol a néhány nappal korábbi jelenetre, a házassági évfordulóján történt jelenetre. És amikor hazajött a férje délután a munkából, akkor is olyan szeretetlenül bánt a férjével. Az kedvesen próbált közeledni hozzá, nyilván közölni szerette volna, hogy ma este házassági évforduló alkalmával elviszlek az operába. De látva az asszonynak a tüskés természetét és indulatos megszólalását, a férfi keserűen hátat fordított és elment lefeküdt. Semmi sem lett az opera látogatásból a házassági évforduló napján. És akkor könycökött a szemébe az asszonynak, és tovább tisztogatta a férje öltönyét, miközben hazaérkezett a férje, és furcsálva oda tekint, hogy te mit csinálsz? Simogatlak téged. És ebből újjá született a házasságuk. Akkor született meg az asszony szívében a szeretet a férje iránt, valóban akkor meghallgatta Isten az ő imádságát. Egy ilyen egyszerű, gyakorlati mozdulatból, amit már rég elmulasztott megtenni, hogy valami kis jelét adja annak, hogy törődik a férjével. Testvérek, akár fordítva is lehetne ezt az esetet elmondani, mert nők és férfiak, mindnyájan rászorulunk arra, hogy elinduljunk a gyakorlati cselekvés útján. És útközben átéljük a csodát, hogy veszünk erőt. Olyan erőt, ami képesít arra, hogy kinyújtsuk végre a kezünket, és megfogjuk annak a kezét, akit rég kerülgetünk, és bocsánatot kérve nézzünk mélyen a szemébe, teljes őszintességgel szeretette. Vagy egyszerűen veszünk erőt ahhoz, hogy átöleljünk valakit, akit rég nem tudtunk már megölelni, mert rég kihűlt az iránta való szeretet. Hát erre való Isten szent lelkének ereje, melege és tüze. Erre van nagy szükségünk nekünk egy olyan világban, amely tele van békétlenséggel. Nemrég olvasható volt az újságban, egy előadásban elhangzott az, hogy a második világháború lezárulása óta nem volt egyetlen olyan nap sem a földgolyón, amikor békesség lett volna. A második világháború lezárult ugyan rég, évtizedekkel ezelőtt, de azóta minden nap valahol háború dúlt ezen a földön. Jelenleg is 20 helyen van háború ezen a kicsi sárgolyon. Csoda, hogy több száz millió menekült van ma ezen a kis földön. Hogy menekítik az életüket a háborús fészkek elől, az otthonukat elhagyni kényszerülők. Hogy menekül otthonról a feleség, mert háborús hangulatban van a férj, és menekül a férj az alkoholbarátokhoz, mert háborús hangulatban van otthon a feleség, és menekülnek a gyerekek bandákba és italba és kábítószerbe, mert háborús hangulat van otthon. Most testvéreim, mire való az Isten szent lelke? Azt mondja Pál apostol a Galata levélben, hol felsorolja a Szentlélek gyümölcseit, 9 gyümölcsöt sorol fel, olyan, mint egy nagy szőlőfürt, 9 szemmel, összetartozik mind a 9, és mindre nagy szükségünk van. Szeretet, öröm, békesség, jóság, türelem, szelídség, hűség, mértékletesség, alázat. Szükségünk van ezekre. Jobban, mint a nagyobb fizetésre és a nagyobb nyugdíjra. Jobban, mint egy tágasabb lakásra és luxusabb autóra. Mert ezek nélkül elhal bennünk a lélek, és ezek nélkül nem élet az élet. Mi lehet hát pünkös ünnepén a legnagyobb kérésünk? Alázattal, őszintén, minden vádaskodás nélkül. Uram, ad nekem a szeretetet első helyen, mert ez van ott felsorolva az első helyen. Aztán add az örömöt, mert a Szentlélek az örömöt hozza a szívünkbe. És így tovább sorolni, valata 5.22 alapján, akár otthon vegyük elő, írjuk ki egy kis szetlire, ragasszuk ki a hűtőszekrényre, és minden nap olvassuk, memorizáljuk, és kérdezzük meg magunktól, Uram, szerettem ma eléggé? Uram, örültem ma eléggé? Uram, volt-e ma elég alázatom? Uram, volt-e ma elég türelmem? Uram, mértékletes voltam-e ma evésben, ivásban, tévézésben, internetezésben, munkában, szórakozásban? Mert a 9. utolsó gyümölcs a mértékletesség, az ön megtartozta. Most testvéreim, ha netán rajta kapnánk magunkat azon, hogy ezen lelki gyümölcsök közül valami már rég elsorvadt az életünkben, akkor itt az alkalom arra, hogy Uram, gerjesz fel ismét bennem a Szentlélek ajándékát, ezt a mennyei erőt, azért, hogy ennek birtokában az én életem hiteles tanúja legyen annak, hogy te élsz, te uralkodsz itt az én életemben is. Élsz és uralkodsz családjainkban, gyülekezetünkben, a nemzetekben, ezen a világon. Mert csak ez ad esélyt arra, hogy ezen a kis sárgolyón ne faljuk föl egymást, ne küldjük kölcsönösen egymást a halálba, hanem megajándékozzuk kölcsönösen egymást az élettel. Amen. Gyertek testvérek, válaszoljunk Isten igei üzenetére az ének szavaival. A 475-ös ének mindkét első két versét énekeljük. 475-ös ének első két versét énekeljük. Az első így kezdődik. Új szívet adj, Uram, én nekem. megváltó Jézus, köszönjük háladással tanítványainak tett ígéretedet, mi szerint vesznek erőt, mikor a Szentlélek eljön rájuk, legyenek neked tanúid ezen a széles világon. Köszönjük, hogy mi is vehetjük ezt az erőt. Látod, mi nagy szükségünk van erre. Sokszor nincs annyi erőnk, hogy átmenjünk a szomszédhoz, és bocsánatot kérjünk. Sokszor nincs annyi erőnk, hogy megbocsássunk, ha valaki eljön hozzánk bocsánatot kérni. Sokszor nincs erőnk elmenni, meglátogatni egymást. Sokszor nincs erőnk jót tenni valakivel. Bocsásd meg, ha sokszor olyan erőtlenné, tehetetlenné, lebénultá válik a mi belső emberünk. Köszönjük, hogy nem hagysz minket ebben az állapotban. Köszönjük, hogy jössz és ismét meglátogatsz. Fölruházol azzal a mennyei erővel, amire oly nagy szükségünk van ahhoz, hogy igazi, hozzád méltó, Isten gyermeki életet éljünk. Könyörülj rajtunk, azért, hogy ne csak ünnepelni akarjuk a Szent Lelket ilyenkor, pünköskor, hanem vele élni, belőle élni a hétköznapokban. Könyörülj, a lélek ereje hordozzon minket szeretetben, az alázatban, a jó cselekedetekben, az egymásért való könyörgésben. Köszönjük háladással, hogy így akarod gazdaggá tenni pirosbetűs ünneplésünket és hétköznapi életünket is. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek, mondja el ki a maga csendes könyörgését az Úrnak. Áldott légy, Urunk, hogy elfogadod szívünk csendes könyörgését is. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Hallgassuk meg, testvérek, a hirdetéseket. A szeretett szolgálati perselyben mai nap folyamán is külön adományokat fogadunk el. Egy ördög keresztúri család leégett házának az újjáépítésére. Egy anyagilag amúgy is nehéz helyzetben levő család háza nagypéntek reggelén leégett, és ez a Kolozs megyei kicsi település, lelkipásztor, ahol nagyon kicsi a gyülekezet, küldött egy írásos kérést. Helyi gyülekezet is gyűjtött már, de az nem elegendő ahhoz, hogy újra épüljön a házuk, és ebben szeretnénk mi is segítséget nyújtani neki. Testvérek, kegyelettel emlékszünk az egy évvel ezelőtt elhunyt Albert Ferenc József testvérünkre, aki a Gyöngyvirág utcában lakott. Gyülekezetünk egykori prezsvitere és főgondnoka volt. Imádkozó szeretettel kérjük Isten lelkének további vigasztalását a gyászoló család minden tagjának. Testvérek, még néhány napig elfogadunk ilyen kitöltött adó átutalási kérést, aki a múlt évre már amúgy is befizetett adójának a 2%-át szeretné az állam pénztárából átirányítani az egyház javára, az még megteheti, vannak hátul a hátsó padokon ilyen kérések, űrlapok, ki lehet tölteni, aláírva, visszahozni nekünk, mi majd a napokban bevisszük a pénzügyi hivatalba, május 25-ig kell ezt letenni. Köszönjük előre az ilyen fölajánlásokat. Testvérek, május 22-én, már az egy hétre, a Református Egység napját ünnepeli a mi egyházunk. Plakát is van kint, és szórólapok is lesznek a kimenetelkor szétosztva. A Farkas utcai templomban kezdődik már az egy hétre 12 órától ünnepi istentisztelet, és egyéb program, egész estig tartó programot a Farkas utcán és környékén, és szeretettel várnak erre a közös ünnepségre minden érdeklődő testét. Megjött az Üzenet című újság legújabb száma, át lehet venni. És szeretettel hirdetem azt, hogy a ránk következő szombaton a Kolozsvári Református Egyház megye Presbiteri Szövetsége egy közmunkát szervez a fejérdi református templom elhanyagolt környékének a rendbetételéért. Tudjuk, hogy az egy picike, már kihaló, félben levő gyülekezet, és szeretnék közmunkával rendbe tenni a környékét. Erre az alkalomra bárki szívesen jelentkezhet, és lehet érdeklődni az indulás. Az Iris telepi Osan Áruház parkolójából lesz reggel 9 órakor, a találkozás 8:30-kor lesz. És lehet jelentkezni, részvételi szándékot bejelenteni, hogy szervezik meg a közös kiutazást. Május 18-áig, tehát szerdáig lehet jelentkezni. Aki szeretne részt venni ezen a közmunkán, ugye ez egy jó kirándulási lehetőség és közösségépítő alkalom is, és hasznos munka is egyben, kérjük visszajelezzenek. Van itt telefonszám, e-mail cím, amit meg tudunk adni, hogy hol kell és kinek kell jelentkezni erre a célra. És még van a Diakónia Alapítvány részéről egy hirdetés. Egy kezdeményezésük van, amikor önkéntes mobil csapatot akarnak szervezni, 5 szeméből álló ilyen mobil csapatokat, akik meglátogatnának ágyhoz kötött idős vagy otthonukhoz kényszerült betegeket, magányos testvéreket. 160 idős szemét akarnak támogatni ennek a programnak keretében, ebből 60 kolozsvári lakos lenne. 60 ilyen idős kolozsvári személy meglátogatására keresnek önkénteseket, akik szeretnének ebben a programban részt venni, a részletekről tudnak tájékozódni majd. Van itt is telefonszám, e-mail cím, lehet hátul az asztalán érdeklődni, jelentkezni, és akkor megkapják az információkat. Köszönjük szépen! Most pedig, testvéreim, úrvacsorosztásra készülünk. Mielőtt még az éneket énekelnénk, hadd mondjam, közöljem azt is, hogy ma este 6 órakor is lesz pünkösdi istentiszteletünk. Holnap másodnapján délelőtt 10-kor este 6-kor szintén ünnepi pünkösdi alkalmak lesznek. Várjuk szeretettel a testvéreket. Kedden harmadnapján délelőtt már nem lesz istentisztelet munkanap lévén, viszont este 7-kor a házi bibliórai közösségben leszünk együtt. Énekeljük úrvacsora előtt a 264-es éneket, mindkét versét, az első vers így kezdődik, lelkem siet hozzád menni, ám bár gyenge ereje. 264-es ének. Oh.
keresztényként szerezte a mi Úrunk Jézus Krisztus az Úri Szent vacsorát, megértelt az első három evangélista, de legteljesebben Pál apostol a Korintusbeliekhez írott első levele 11. részének 23. és következő verseiben a következő képen. Mert én az Úrtól vettem, amit át is adtam néktek, hogy az Úr Jézus Krisztus azon az éjszakán, amelyen elárultatott, vette a kenyeret és hálákat adván megtörte, és ezt mondotta, vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely ti éreztetek, megtöretik. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen a pohárt is vettem, miután vacsorált volna, ezt mondván, e pohárom az új szövetség az én vérem által. Ezt cselekedjétek valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret, és isszátok-e pohárt, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljön. Vizsgálja meg azért az ember önmagát, és úgy egyék abból a kenyérből, és úgy igyék abból a pohárból. Mert aki úgy eszik és iszik, hogy nem becsüli meg az Úrnak testét, ítéletet eszik és iszik önmagának. Foglaljunk helyet. Felülről, belülről, újból. Ennek a három szónak a tartalmát szeretném most úrvacsoraosztás előtt a szívetekbe helyezni. Felülről. Jézus Krisztus egy alkalommal önmagára mutatva azt mondja, hogy én vagyok az élet kenyere, amely felülről száll alá. De nem csupán Jézus Krisztus jött a mennyek országából közénk, hanem az úrvacsoraosztásban láthatjuk a kenyeret is, amely megint felülről érkezik, amely a lelkünket és a hitünket táplálja. A pünkösd alkalmával is azt láthatjuk, hogy akkor, amikor a tanítványok félelemben vannak, bezárkoznak a felházba, akkor felülről kapják nagy hirtelenséggel a Szentléleknek az ajándékát. De nem csupán a Szentlélek jön felülről így közénk, és vesz lakozást bennünk, hanem ezen túlmenően egy másik helyen Jakab apostol így fogalmaz, hogy minden jó adomány és tökéletes ajándék onnan fentről, a világosság atyától száll alá. Minden ajándék, amit kap, felülről, az atyától jön. Az az ajándék is, hogyha erre a szentiszteletre volt, kivel eljönni, kinek kezét megfogni. Az is az Istentől jövő ajándék, ha örülhetsz a gyermekeidnek vagy az unokádnak. Ha látod a természet újjáéledését. Ha látod valakiben a szeretetnek vagy a megbocsátásnak valami fajta megnyilatkozását. Az, hogy ennyien itt vagyunk ezen az istentiszteleten, ez is arról tanúskodik, hogy fontos nekünk ez a fölfele tekintő irány. Kedves testvéreim, mi oda függesszük a tekintetünket újból és újból, így tárítjuk tízinket az Isten felé, és onnan fentről várjuk a meggazdagító áldást. Jó, hogy van mennyei kenyér, jó, hogy van Istentől jövő áldás, és jó, hogy átélhetjük most az úrvacsoravétel alkalmával is, hogy mással lehet a mi életünk. Belülről. Jézus Krisztus mennybe menetel, akkor azt mondja a tanítványoknak, hogy térjenek vissza a Jeruzsálembe, és ott kapják a Szentléleknek az ajándékát. Térjenek vissza Jeruzsálembe. Azt láthatjuk, hogy sokfajta történés már ott Jeruzsálemben történik. Ott sok minden átélnek már ezek a tanítványok. Eddig is Jeruzsálemben voltak. A világvasárnapi bevonulás ott élik át, a nagypénteknek a véres fájdalmát, a húsvétnak csodáját, és most arra inti Jézus Krisztus ezeket a tanítványokat, hogy megint menjenek vissza Jeruzsálemben. Félelmek között vannak ezek a tanítványok, aggódnak. És akkor, amikor kapják a Szentléleknek az ajándékát, akkor mássá lett az életük. Pedig figyeljük meg, hogy a külső körülmények nem változnak. Ugyanis az Jeruzsálemben élik meg a mindennapi harcokat. És hogyha ezt a mai helyzetünkre szeretném tovább gondolni, akkor azt mondhatnám, hogy miután lejárt az Isten tisztelet, akkor nem fog változni a körülménye. Nem fog változni a lakcímet, ugyanabban találva fogsz visszamenni, ugyanazokkal a problémákkal fogsz talán küzdködni, és ugyanazokban az örömökben lesz részed. A külső körülmények sok esetben nem változnak. De hogyha a lélek lakozást vesz benned, akkor átéled azt, ami a prédikációban is elhangzott, hogy erőt kapunk. És ezzel az erővel másképpen tudunk megküzdeni. Vettek erőt, minek utána eljön rejátok a Szentlélek, és ezzel az erővel másképp lehet elhordozni a terheket, másképp lehet hordozni azt, amikor valakinek a kezét el kell engedni, elcsipul a lelkünk, belső nyugalmat és békességet nyerünk. Jön a lélek a maga világosságával, és annak mi már elkezdünk tényleg látni. Meglátom a mellettem lévőt. Azt is, hogy mi igazán a baja, mi az ő fájdalma, és azt is megtapasztalom, hogy talán az Úristen csak rajtam keresztül tud olyan vígasztalást adni a másiknak, amiből valóban azt érzi, hogy ez a léleknek jó munkája. Meglátjuk az Isten, és meglátjuk a lélek világosságánál azt is, hogy az Isten nagyobb az én problémámnál, az én fájdalmamnál. Eljön a lélek, és bennünk újból teremni kezdi a türelemnek, a szelítségnek, a békességnek a gyümölcsét. Körülményeink talán nem változnak, de a lélek változást tud elindítani bennünk. És a harmadik szó így hangzott, hogy új volt. Megígérte lelke kitöltetését Krisztus, de nem lehetett tudni, hogy mikor következik be. Egy nap múlva, 5 nap múlva, vagy pedig így 10 nap múlva fog megjelenni. Megígérte Jézus Krisztus a Szentléleknek a kitöltetését. Tudták ezek a tanítványok, várták. És mégis, akkor, amikor megjelenik a Szentlélek, úgy megdöbbennek. Csodaként élik ezt meg. Hirtelenséggel jelenik meg a Szentlélek, és kezd el munkálkodni. Mint ahogy ma is. Újjászületett emberek lehetünk. Valljuk, hogy él Jézus Krisztus, hogy jelen van közöttünk Szent Lelke által is. Gondoljunk bele, mégis akkor, amikor megjelenik az életünkben, ugyanígy csodaként éljük ezt meg. Ugyanígy rácsodálkozunk, hogy mennyire jó, hogy az Isten megint megmutatta jelenlétét életemben. Bocsássátok meg nekem, hogyha személyes példákat hozok, de nem tehetek mást is. Miközben ezeket a példákat felvonultatom, szeretném, hogyha mindannyian a magunk életéből megpróbálnánk felidézni azokat a pontokat, amikor a lélek így elkezdett munkálkodni. Hiszem szerint a lélek indítatására éreztem azt, hogy valakit nekem telefonon fel kell hívni. Nem tudtam, hogy miért. Régóta nem beszéltem vele. És aztán a beszélgetés során, miután leraktam a telefonról, úgy éreztem, hogy valóban ez a léleknek munkája volt. Éppen kétségbe esett állapotban volt az illető. Úgy érezte, hogy magára maradt. És igazából én nem tettem semmit, csak végighallgattam. És aztán elmondott, hogy nem csupán a napját, hanem az egész hetét úgy sikerült ezzel valamit köszön feldobni. Nem én, hanem hiszem azt, hogy a lélek kezdett így munkálkodni. Vagy megvallom őszintén, az egyik istentiszteleten nagyon kínoztam az egyik ígével. Nagyon nem tudtam, hogy hogyan mondjam el, hogyan tegyen személyessé. Egyik Isten tisztelet alatt is ezt éreztem. És Miután lejárt az Isten tisztelet, valaki odajött és elmondta, hogy igazából az ige hirdetésnek minden szava neki szólt. Nem én, hanem a lélek ragadta meg úgy az emberi szót, hogy a személyessé vált valakinek az életében. Nemrég egy nehéz beszélgetés előtt voltam, és valahogy úgy imádkoztam a lelkem mélyén, hogy ne konfliktusnak forrására váljék. És aztán nagyon szépen lezajlott a beszélgetés, és valahogy azt éreztem, hogy mindkettőnknek áldása lett abból. Féltem, ott volt az aggódás, hogy ott lesz egy szakadék két ember között, közöttem és a másik között, és a lélek megint úgy rendezte a beszélgetést, hogy áldássá vált. Újból és újból így jön a lélek. Ugyan hallottuk megint az ige hirdetés kapcsán, nem egy egyszeri alkalom volt, hanem naponként átélhetjük az ő munkáját, jelenlétét, akár most, ezen az Isten tiszteleten, most úrvacsoraosztás alkalmának is. Jön a lélek és keresi azokat az embereket, akiknek fontos a felfele tekintő irány. Keresi azokat az embereket, akiket belülről átformál, külső körülményei nem változnak, de a lélek így változást idéz elő. Jön, és újból két lakozást venni a mi szívünkben. Jézus Krisztus egyszer halt meg, egyszer jött le a földre, egyszer támadott fel, de lelki által újból és újból jön. Most is jönni akar, és lakozást venni mindannyiunknak az életében. Ha tapasztaljuk meg ezt a személyességet, ezt a vele való találkozást most az úrvacsoraosztás szerintén is. Amen. Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket a Szent és Kegyelmes Isten színe előtt, vegyük számba csendben vétkeinket, és kérjük Isten, hogy bocsássa meg azokat. Készüljünk a királyi vendégségre, alázatosan megvallván a mi bűneinket, és együtt folyamodjunk kegyelemért, ami irgalmas Istenünkhöz. Imádkozzunk együtt hangosan. Tiszta szívet teremts bennem, ó Isten, és az erős lelket újítsd meg bennem. Ne vedd el engem a te arcod elől, és a te szent lelkedet ne vedd el tőlem. Add vissza nekem a te szabadításodnak örömét, és engedelmesség lelkével számos engem. Amen. Vallást tettünk a mi bűneinkről, tegyünk vallást a mi hitünkről is, elmondván az egyetemes keresztény egyházi vallását. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alátszállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, felment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek szent lélekben, hiszem az egyetemes keresztény anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Itt vallásételünk alapján azt kérdezem tőletek, hiszitek-e, hogy az Istentől igazságban, szentségben és áltatlanságban teremtett ember bűnesete folytán, ti magatok is bűnösök vagytok, ki saját erőtökből Isten ítélő széke előtt meg nem állhattok, sőt büntetés, halált és kárhatatot érdemeltek. Hiszitek-e, valljátok-e ezt? Másodszor hiszitek-e, hogy Isten a bűnös emberen megkönnyörül, szent kiált az Úr Jézus Krisztus megváltásukra testben elbocsátotta, kinek egyszerét tökéletes áldozatával a bűnnek hatalmát és a kárhatatnak erejét elvette, titeket ingyen kegyelemből megváltott, és bűneiteket ő érte megbocsátja. Hittitek-e, valljátok-e ezt? Harmadszor hittitek-e, hogy Isten, aki feltámasztotta az Úr Jézus Krisztust, általa minket is feltámaszt a halálból, és a földi élet után nekünk örök élet ajándékoz. Hittitek-e, valljátok-e ezt? Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy ti a kegyelemért hálából életeteket az Úrnak szentelitek, és már a jelen való világban, mint az ő megváltottai, az ő dicsőségére éltek. Ígéritek-e, fogadjátok-e ezt? Én is mindezeket veletek együtt hiszem és vallom, ígérem és fogadom. Most azért én, mint az én Uramnak méltatlan bár, de elhívott és hivatalos szolgája, hirdetem nétek a ti bűneiteknek bocsánatát, és az örök életet, melyet megad a mi Urunk Istenünk ingyen való kegyelméből, Szent Fiának érdeméért. Amen. Fogadjunk helyet. Most pedig, akik magatokat illendőképpen előkészítettétek, járuljatok a Szent Asztalhoz alázatos szívvel és szép rendben. A gyülekezet a 262. számú éneket énekelje, megterítve áll előttünk a szeretet asztala.